Tisztelt gyülekezet, kedves vendégeink és testvéreink, olyan mélységes a negyedévi tanulmányunk, és a mai tanulmányunk is olyan mélységes volt, hogy az ige hirdetésben ehhez szeretnék kapcsolódni, és egyben mindenkit szeretettel kérlelni, hogy a mi istentiszteleti rendünk szerint a fontosabb rész a féltízes istentisztelet. Nekem nagy megtiszteltetés, ha valaki eljön meghallgatni azt, ami talán váratlanul érinti, mert én nem erre készült, de erre lehet készülni. Erre lehet készülni, és a mai alapigénk is olyan mélységes volt, hogy a Szentlélek, amikor eljön, mondja Jézus, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. És aztán magyarázta is Jézus, hogy bűn tekintetében, hogy nem hisznek nekem, igazság tekintetében, hogy én elmegyek az én atyámhoz, és amikor ti itt maradtok nélkülem, akkor is tudtok ragaszkodni az igazsághoz, és hozzám, mint az igazság példájához fordulni a mennyben bűnbocsánatért, és ítélet tekintetében, hogy el fogok jönni, és egyszer számon fogom kérni azt, hogy az életet ki mire használta. Most ennek az igének a saját életünkre való vonatkozását talán nem kell részleteznünk, meg erről beszéltünk is. Hogyha mi fölismerjük azt, hogy mi az, hogy bűn, felismerjük azt, hogy mi önigazoló életet folytattunk, és magunknak adtunk mindig igazat, és a Szentlélek el tudja vezetni a mi tudatunkig azt, hogy egy igazság van, amit az Isten tart igazságnak. És elkezdünk Isten igazsága irányába haladni, és befogadjuk a világosságot, és az, ami sötétségünkben majd világosságot fog teremteni. Szóval akkor majd rájövünk, hogy mi az, hogy igazság, mi az, hogy igaz módon élni, mi az, hogy éhezni és szomjúhozni az igaz életet, és Krisztussal együtt élni. És akkor nem fogunk félni az ítélettől sem, ami tudjuk jól, hogy minden egyes ember fölött le fog zajlani, és az ítélet már az igazak fölött zajlik is a mennyben, bárcsak mi is közéjük tartoznánk. Ezt ugye a személyes életünkre nézve ennek az igének az érvényét, tehát nem kell külön részletezni, de erről részben szóltunk is délelőtt. De most egy olyan proféciát szeretnék ismertetni, ami ennek az igének, hogy a Szentlélek bűni igazság és ítélet tekintetében akarja meggyőzni a világot, ennek van egy nagyon megrendítő történelmi proféciája, ami kifejti, hogy ez a történelemben, az elmúlt 1700 év történelmében hogy fog lezajlódni. És erre a proféciára azért hívom fel unos-untalan mindenkinek a figyelmét, mert ugye a Bibliában található sok profécia közül ez az egyik legfontosabb folyamatot bemutató profécia, ami rámutat arra, hogy miért olyan a mi korunk, amilyen, mit várhatunk a mi jövőnktől, és mi a mi feladatunk is abban, hogy Isten oldalán állva a Szentlélek segítségével elvégezzük a küldetésünket. És ez a profécia Jelenések könyve 11. fejezetében található. Jelenések könyve 11. fejezetében ennek a proféciának is három része van, mint hogy említettem, hogy most azért idézem fel ezt a proféciát, ez sok alkalommal föl lehet idézni ezt a proféciát, de én most külön ebből a szempontból idézem, hogy bűn, igazság, ítélet tekintetében Isten szent lelke és a Szentírás által hogyan akarja meggyőzni a mi tudatunkat. Mielőtt felolvastam a proféciát, részletekbe fogom felolvasni, szeretnék még arra hivatkozni, hogy mi mindenre használjuk fel ezt a proféciát. Például, ha én azt mondom, hogy a Bibliában történelmi jövendőlés van arról, hogy a tömeges ateizmus hogyan fog fellépni. Ez egy nagy kérdés. Mióta van tömeges ateizmus a világunkban? Körülbelül ugye a 18. század óta, azóta, hogy az emberek tömegesen helyezkednek arra az álláspontra, hogy Isten nincs, de ha lenne is, hagyjon békén nekünk, mert mi úgy, ahogy hiszünk ő benne, vagy elfogadjuk, hogy valahol a távoli világmindenség egy pontján létezik, de azért a történelmünket mi csináljuk. Hát itt a földi történelem azért a mi kezünkben van. Ez ma, legalábbis Európában, Észak-Amerikában, a világ úgynevezett civilizáltabb részén az emberek, általános tudata, vagy az általános tudat mögött mindig fölsejlő tudat. Hogy én hiszek, hogy Isten van, most, hogy ezt az Allahnak kell nevezni, vagy egy igaz Istennek, vagy ez most mindegy, ne vitatkozzunk rajta, mert oly sokféleképp nevezik, valahol távol van az Isten, de azért itt a földi történelmünket mi irányítjuk. És a földi történelmen az a fontos, hogy jól éljünk, emberhez méltóan éljünk, testileg, lelkileg kielégültek legyünk, legyen mit ennünk, innunk, persze lelki, szellemi élvezetek sem utolsók, de ez ma az emberiség általános tudatszintje a fejlettebb világban. Erre mondjuk azt, hogy bár járnak templomba vagy gyülekezetbe, igaza volt Gandhinak, aki azt mondta, hogy ő vasárnapi kereszténységet lát a nyugati világban, vagyis az emberek elmennek egy héten egyszer istentiszteletre, és a hét többi napján ugyanúgy viselkednek, ahogy a megrögzött ateisták. Tehát a legfontosabb dolog nekik az anyagi jólét, a kényelmes élet, és a biztonságos, kiegyensúlyozott hétköznapok, amiért, ha kell a munkájukkal, akinek nincs munkája, meg egyéb eszközökkel szeretnék az alapokat megszerezni. Ez az ateista világcivilizáció, hogy hogy fejlődik ki, például ez Jelenések könyve 11. fejezetében egy rendkívüli látomás a Bibliában, mert a Bibliát megmondja, hogy mikor fejlődik ki, ez a 18. század, azt is megmondja, hogy hol fejlődik ki, ez Franciaország, azt is megmondja, hogy miért Franciaországba fejlődik ki, mert az volt a középkori egyház legidősebb lánya, la fille aînée de l'église, ahogy mondják a franciák, tehát hogy az egyház legidősebb lánya, és azt is megmondja, hogy mi lesz ennek az ateizmusnak a tartalma, azt is megmondja, hogy egészen a végső időkig fog terjedni, és későbbi proféciák elmondják azt, hogy hogyan próbálják ehhez hozzákeverni azt a vallást, azt a vegyülékes, ökumenikus vallást, ami ezzel még karöltve járhat, mert tulajdonképpen az se jobb ennél, az is egy rejtett ateizmus, tehát itt tulajdonképpen egy nagy Isten elleni lázadás tervét építi Sátán, ezt az ehhez kapcsolódó proféciák a második Zsoltártól fogva nyomon követhetők a Bibliában. De én most nem is erre szeretném helyezni a hangsúlyt, hanem arra hármas tagozásra, amit itt a profécia bemutat. Felolvasnám az első szakaszt, amire a profécia a figyelmünket irányítja, a Jelenések könyve 11. fejezet 3. versétől a 6. verséig tart ez. És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy profétáljanak, gyászruhákba öltözve 1260 napig. Ezek az a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a földnek Istene előtt állanak. És ha valaki akar nékik ártani, tűz származik az ő szájukból, amely megöli az ő ellenségeiket, és ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni. Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő profétálásuknak idejében eső ne legyen, és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. Ideig olvasom először. Ugye Jelenések könyve a jelképek nyelvén beszél, tehát nagyon oda kell figyelnünk, ismernünk kell a jelképeket. Mi ez a két tanúbizonyság? Gyászruhába, tehát fekete ruhába öltözött két tanúbizonyság. Nagyon érdekes, hogy amikor azonosítja, egy másik jelképpel azonosítja. Azt mondja, ez az a két olajfa, meg a két gyertyatartó. Rendkívüli dolog ez a Bibliában, mert van egy jelkép, és a jelképre nem mondja meg, hogy micsoda, hanem egy másik jelképpel azonosítja. Hol található ez a másik jelkép? Erről beszéltünk egy héttel ezelőtt a szombati solánkban. Ez a két olajfa, meg a két gyertyatartó jelkép, ez hol található? Ez Zakariás próféta könyve 4. fejezetében van. Zakariás könyvében ugye 8 látomás van, és a 8 látomás közül, hát mi mit ismerünk a 8 látomás közül? A Józsua ott áll Krisztus és Sátán előtt, ezt ismerjük? Talán ez a leghíresebb látomás, ugye szennyes ruhákba öltöztette ott áll Józsua, nagyon megrendítő látomás. De annyira nem tudatosítottuk ezt a két olajfa és a két aranygyertya tartó látomását, ami a Szentléleknek a munkájáról szól, ugye mert az olaj is a Szentlélek jelképe, és a gyertyatartó is, aminek a végén ég a világosság, a tűz, ez is az Isten lelkének a jelképe. Tehát tulajdonképpen itt ez a két gyászruhába öltözött tanúbizonyság az Isten szent lelkének talán legnagyobb történelmi vívmánya, mert mi a legnagyobb történelmi vívmánya a Szentlélek részéről, hogy létre tudott hozni a világon egy teljesen tiszta világító forrást. Egy teljesen tiszta világ. A sötétségbe burkolódzó világon, az önzés sötétségébe burkolódzó világon a Szentlélek 1600 évi munkával létre tudott hozni egy teljesen tiszta, megbízható, 100%-os világosságot árasztó forrást. Ez pedig a Szentírás. A Szentléleknek nagyon nagy munkája van minden egyes emberben, ezt nem akarom lekicsinyelni. Nagyon nagy munkája van a gyülekezetekben, ezt sem akarom lekicsinyelni, de a Szentlélek legeslegnagyobb munkája az elmúlt 6000 évben, hogy 1600 év alatt Mózes korától az apostolok koráig létre tudott hozni egy olyan világító forrást, ami állandóan önti az olajat az emberekbe, és az olaj által a világosság lobokhat bennünk emberekben, ez a Szentírás. Mert ezen a világon tudjuk jól, hogy egy isteni személy van jelen pillanatban, ugye az Atya a mennybe van, Krisztus az Atyánál a mennybe van, de a Szentlélek itt van a Földön. És a Szentléleknek egy csodálatos műve is itt van a Földön, ez a Szentírás. Hogy a Szentírást ennyi támadás éri, ez nem meglepő, mert hiszen ez olyan világosság, amit a világ istene nem viselhet el. Hogy lehet itt, hogy a világon, ha te valami iránt érdeklődsz, és az életedbe ki akarsz tisztázni, vagy egyenes útra akarsz lépni, és nyúlhatsz a Szentíráshoz, és a Szentíráson keresztül a Szentlélek téged segít, hogy kitisztázódjék az életedben bármilyen probléma. Hát ez óriás. Ez nem tudom, hogy ezt mi tudatában vagyunk ennek, hogy ezt mi megbecsüljük-e. Hát nem becsülte meg az emberiség, mert azért mondja, hogy ez a két gyertyatartó, ez a két olajfa, ez egyenlő a két gyászruhába öltözött tanúbizonysággal, amely 1260 napig profétál, mert itt a Szentírás rávilágítja a figyelmünket arra, hogy a kereszténység történelmében rögtön a 4. századtól fogva, de döntő módon a 6. századtól egy döbbenetes torzulás ütötte fel a fejét, hogy a Szentírást kezdték kitenni a kereszténység életéből. És a Szentírás csak úgy tudta elvégezni a küldetését, hogy gyászruhába öltözve próféta. Ez a jelkép. A középkori kereszténységre nézve, meg az egész középkorunkra nézve, hogy ez a Biblia szerint ez az 1260 év, ez 538-tól 1798-ig terjed, ebben most nem tudok belemenni, de nyilván ennek irodalma óriási, amit itt árusítunk, ha bárki kérdéseket tesz fel egész nap itt rendelkezésre, állok én magam is, de 538-tól 1798-ig egy olyan hatalom kezébe volt a kereszténység, amely hatalom a Bibliát módszeresen, sokszor durván, sokszor inkább agyafúrt eszközökkel félretette, az embereknek megtiltotta még az olvasását, fordítását, terjesztését is, majd amikor nem tudta megtiltani, akkor más eszközökhöz folyamodhatott, és folyamodott is. Tehát ezt jobban nem lehet jelképezni röviden és jobban, hogy gyász ruhába öltözze prófétát a két tanúbizonság. Mi ez a két tanúbizonság? A két olajfa, a két gyertyatartó. A Szentlélek leghatalmasabb művét kárhoztatta ilyen sorsra a világ fejedelme annak a hatalomnak a segítségével, amelyik a középkorban ezt megtette. Miért fűzi hozzá ez a rövid látomás azt, hogy hát nem közönséges dolog ám ez a két gyászruhába öltözött tanúbizonyság, ez a két olajfa. Hát ezekben olyan erő van, hogy ha valamit mondanak, bezárják az eget, és nem esik eső. Hogyha érvényre jutnak, akkor mondanak valamit, és a víz az vérré válik, és jön az egyiptomi tíz csapás. Ugye fölismerik, hogy két történetre utal vissza, egyrészt az egyiptomi tíz csapásból fölemlít csak egy villanatnyira egy történetet, másik pedig, hogy volt egy másik próféta, aki szintén a prófétai szó erejével mondta, hogy eső nem fog esni Izraelben, tehát Illés története. Az Ószövetség két legfontosabb, ebből a szempontból legmarkánsabb, legemlékezetesebb történetét idézi vissza, tehát az egyiptomi tíz csapás és az Illés idejében a 3,5 évi szárazság. Miért idézi ezt így vissza? Mert olyan ereje van a Szentírásnak, hogyha megszólal, ha az igazi isteni beszéd megszólal, az ezt a hatást váltja ki. Most gondoljuk meg, hogy Isten megtehette volna a középkorban is, hogy 10 csapást hoz az emberiségre. Megtette volna azt is, hogy Illés által olyasmiket tesz, amit az időszámításunk előtti 9. században. Csak hogy Jézus ezt megígérte, hogy ő úgy nem fog közbeavatkozni a kereszténység történelmében, mint hogy közbeavatkozott az ókori Izrael történelmében. Megígérte, vagy nem ígérte meg? Jézus azt mondta, hogy velünk marad minden nap a világ végezetéig, de a Jelenések könyve első látomásában Jézus, amikor 7 gyertyatartó között jár kell, a jobb kezében tart 7 csillagot, és a szájából jön ki a 2 élő éles kard. Tehát Jézus megígérte, hogy nem olyan eseményeket fog hozni, mint az Ószövetségben. Akkor Mózes fellépett, és ismeritek a 10 csapás történetét. Illés fellépett, és 3,5 évig nem volt eső a földön. Jézus a 2 élő éles karddal fog hadakozni. Vagyis a Szentírás igéin keresztül semmiféle külső látványos csoda, hanem akik megértik a Szentírást, amit persze nehéz volt megérteni, mert hozzá se tudtak jutni. De akik hozzájutottak, és valamit megértettek belőle, valom, hogy a múlt héten vetítettétek itt a Luther filmen délután, én ennek szeretném alárendelni a beszélgetésünket is, hogy beszéljük meg ezt a filmet. Ugye nem Luther tiltakozott először a búcsú cédulák ellen, hanem John Wycliffe. Már a 14. században. Hiszen a búcsú cédulákat tulajdonképpen 1095-ből második Orbán pápa már bevezette ezt az intézményt. Tudnék, hogy aki elment a Szentföldre, az teljes bűnbocsátot kapott, aki meg nem tudott elmenni, de pénzzel megfizette, az is teljes bűnbocsátot kapott. Hát Wycliffe ez ellen tiltakozott. Ha megnézitek 20 tételeit, 20 néven nevezetten tiltakozott ez ellen. Megégették. Wycliffe-et ugye halála után hányták ki a temetőből, Wycliffe-et életében megégették, amikor Luther Márton mondjuk az események után 400 évvel fellépett, az első szó az volt, hogy őt is meg kell égetni, hiszen mondta Tetzel János, hogy 2 héten belül megégetjük. Hát akkor már azért nem lehetett megégetni egyrészt, mert azért eltelt pár évszázad, és már jött ugye a humanizmus, jött a könnyomtatás, jöttek a de Rotterdam Erasmus és a többiek, meg Luther hivatkozhatott arra, hogy hát a hatalmi egyház elfelejtette dogmává tenni a búcsú cédulát, meg még a tisztító tüzet is. Hát és ami nem dogma, arról talán lehet beszélni, ugye? Olyan hatalma lett a Szentírásnak, Luther is kimondta, hogy én Isten igéjéhez kötöm a lelkiismeretemet. Én Isten igéjéhez ragaszkodom, amit Isten mond, én azt képviselem. Ember vagyok, tévedő ember, ha rosszul képviselem, mutassatok rá az igéből. Meghajlok, és összes művemet a tűzre vetem, így mondta Luther. Megpróbálta egy valaki is száfolni Luthert a Szentírásból? senki nem próbálta meg. Ilyen hatalma van az igének. Ezért mondja azt, hogy ahogy Mózes idejében volt hatalma, hogy a vizet véré változtassa, ahogy Illés idejében volt hatalma, hogy bezárja az eget, de a kereszténység idejében nem fognak ilyen látványos nagy dolgok történni, de akik megértik az igét és föllépnek az ige nevében, azok ugyanilyen hatalmat fognak elérni, és elnémul előttük az egész világ. De gyászruhába öltözve prófétál. Mert tiltják, mert üldözik, mert nem akarják, hogy megszólaljon. És a középkorról tulajdonképpen 3-4 versben, ugye a Bibliában több profécia is van a középkorról, csak gondoljunk például a 7 levél közül a 3. és 4. levélre, pergámumi és tiatírai levélre, vagy a pecsétlátomásban gondoljunk arra, hogy a fehér-vörös pecsét után, fehér-vörös lovas után mi jön a 3.-4. pecsétben? A fekete lovas és a halott sárga lovas. Ahogy Pergámum és Tiatira a 7 levélben, a fekete és halott sárga lovas a 7 pecsétben a középkornak, ennek a borzalmasan hosszú időszaknak a jellemzése. Itt sem fog részletesebben belemenni az ige a prófécia, ugye Jézus Krisztus adja ezeket a látomásokat János apostolnak, de ez a középkor. Most úgy gondolnánk, hogy ha középkor, ha befejeződik, akkor az ige az emberek kezébe kerül, a Szentlélek csodálatosan el tudja végezni a munkáját, de figyeljük meg, hogy most jön a második szakasz, a 7. verstől mivel folytatódik a látomás. És mikor elvégezik az ő bizonyságtételüket, mármint olyan rossz körülmények között, mint gyászruhába öltözött 2 tanúbizonyság, mikor elvégezik az ő bizonyságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. És az ő holtesteik feküsznek a ma nagy városnak utcáin, amely lélek szerint Sodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi urunk is megfeszítetett. És a népek és ágazatok, és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holtestét 3,5 nap, és azoknak holtestét nem engedik sírba tenni. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy egy 2 próféta gyötörte a földnek lakosait. Idáig tart a második szakasz. Hát ez megdöbbentő. Ha valaki nem értene semmit a profécia jelképes nyelvezetéből, csak azt, amit most olvas. Megkérdeztem a gyerekeimet is, amikor 10-12 évesen kezdtem a 2 kislányunknak a jelenések könyvét elmondani, ez kb. 2 évet vett igénybe. Azért vett 2 évet igénybe, mert olyan lassan mentünk, hogy minden látomásra úgy belekérdeztem, most ezt mondd el, hogy mit láttál, és mit gondolsz, hogy ez miről szól. Hát akkor elmondták ennél a jelenetnél, hogy láttam 2 gyászolába öltött tanúbizonyságot, azokat üldözték, de nem tudták megölni. Erre mi következik ezután? Egy hosszú 1260 éves időszak után, egyszer csak jön egy hirtelen, változik a kép, a mélységből feljön egy fenevad, tehát egyik pillanatról a másikra feljön egy fenevad a mélységből, ráront erre a 2 tanúbizonyságra, és ami nem sikerült 1260 évig, úgy tűnik, hogy most egy szempillantás alatt sikerült, megöli őket. És úgy tűnik a látomást látó János apostolnak, hogy a holttestek ott feküsznek egy város utcáin, amely lélek szerint, tehát jelképes értelembe vedd a dolgot, Sodomának és Egyiptomnak hívják, ahol a mirunk is megfeszítetett, és miközben ott fekszik, nem is engedik őket eltemetni, hanem közszemlére maradjon ott a 2 hullává osztó test, és közben a világnak a lakosai ajándékokat küldöznek egymásnak, hogy végre már ez a 2 tanúbizonyság megszűnt, mert ezek gyötörték a földnek lakosait. Ugye ennyit értesz belőle. Mint a mai napig 2-3 versben senki nem foglalta jobban össze az ateizmusnak a lényegét. Mi a tömeges ateizmusnak a lényege? A tömeges ateizmus az nem önálló jelenség. Az a történelemben egyszer kifejlődött. Miért fejlődött ki? Azért, mert a középkorban annyira eltorzították a keresztény vallást, hogy kifejlődik az ateizmus, ami azt mondja, hogy ebből mi nem kérünk. Ilyen vallásból mi nem kérünk. Mert ez rosszabb mindennél, köszönjük szépen, ebből mi nem kérünk. Na de az ateisták mit gondoltak el a 18. században? Mert ők is az egyik lépést a másik után tették, és azt mondták, hogy na de hogy fejlődött ki ez a borzalom, amit mi középkori kereszténységnek nevezünk? Minek köszönhette ez a létét? Hát a Bibliának. Hát a Bibliának köszönhette. A Biblia az az ócska, az a gonosz, az a babonás, az a meseszerű, az az embereket gyötrő valami. Tehát, hogyha meg akarjuk szüntetni ennek a torz vallásosságnak az írmagját is ki akarjuk írni, akkor mit kell csinálni? A Bibliát kell megsemmisíteni. Mert abból következett a középkori vallási eltorzulás. Ők úgy gondolták, az ateisták, hogy ez a két tanúbizonság gyötörte a föld lakosait. És a lehető legszívesebben úgy akarták félretenni a Bibliát, hát ugye akkor már nem lehetett minden, ugye a Bibliát először Décius császár akarta a harmadik század közepén úgy megsemmisíteni, hogy összehordatott minden Bibliát és elégettette. De már a harmadik században is annyi Biblia kézirat volt, hogy ezt nem sikerült megtennie, tehát óhatatlanul maradt egy csomó bibliai kézirat, amit aztán tovább lehetett másolni. A 18. században is azért már annyira elterjedt a Biblia, hogy nem lehetett mindent mindenhol a világ minden részén megsemmisíteni, de azt lehetett mondani, hogy a Bibliára ne figyeljetek, mert az egy buta mese. Vagy ahogy a 19. században nálunk háromszor adták ki, Leo Taxil mondta, szórakoztató Biblia. Hát egy nevetség ez a Biblia. Fölnyitod, és a hasadat fogod a nevetségtől. Mert azt mondja a Biblia első fejezete, hogy Isten első napon teremtett világosságot, és csak a negyedik napon helyezte oda az égi testeket. Tehát nevess egy nagyot ezen, és tedd félre, ez egy ócska, buta könyv. Hát hogy mondhat ilyet, hogy első nap van már világosság, és csak a negyedik napon teremti meg hozzá a napot, holdat és csillagokat. Én az 1960-as években még ilyen könyvekből tanultunk az általános és középiskolában, amikor azt mondták, akkor nálunk a Ponori Török Emilnek a könyve volt hatályban a Csodálatos Biblia, vagy a Biblia titkai címmel, hogy ez a Biblia tulajdonképpen nem épeszű embereknek való, mert ez egy mese, ez egy rossz mese. Aztán amikor 1980-as években megjelent az Amerikai Tudományos Akadémia elnökének a nyilatkozata, egy nagy tanulmány, nálunk is 85-ben közölték, Viktor Weisskopfnak hívták, és ő azt mondta, korán volt pálcát törnünk a Biblia fölött, korán volt kinevetnünk a Bibliát, mert most már a fizika mérni tudja a világegyetemben a fénysugárzást a napon kívül is. Hát ezért mondja a Biblia, hogy először a világosság, és csak a negyedik napon a nap, mert Isten a napon kívül is tud világosságot teremteni és bocsátani. És erre a 80-as években ezt írja ez a Viktor Weisskopf, hogy korán volt pálcát törnünk a zsidó keresztény, vagy a bibliai kinyilatkoztatás fölött, mert most már mi fizikailag tudjuk igazolni, hogy van fénysugárzás a napon kívül is. Tehát nem a Biblia együgyű és buta, hanem mi feltételeztünk magunkról túl sokat, hogy mi milyen okosak vagyunk, de most már azért jó lenne visszább egy kicsit az agarakkal, és beismerni azt, hogy ez a Biblia nem egy légből kapott dolog, hanem ha nem is természettudományos mű, de minden kijelentése a természettudományok mérlegén is megáll. Na de ezt a 18.-19. században nem így gondolták. A tömeges ateizmus úgy akart végezni a vallással, hogy azt mondta, hogy meg kell a Bibliát semmisíteni, mármint az emberek tudatában, ne olvassák a Bibliát az emberek. Olvassanak mást. Van azon kívül nagyon sok értékes dolog, a Bibliát nincs értelme olvasni, mert gyötörte a föld lakosait. Gyötörte a föld lakosait. Hol született meg ez az ateizmus? Melyik az a város, ami lélek szerint Sodomának és Egyiptomnak hivatik? Ugye a Sodoma az erkölcstelenség székhelye, színhelye, kénköves eső pusztítja el. Egyiptom az mindig a sötétség birodalmának jelképe. Tulajdonképpen ez
a nyugati országok között az az ország, amit mondom, hogy az egyháznak a legidősebb lányának tartottak, ahol a legnagyobb visszaélések történtek a kereszténységgel szemben, ahol megutálták az emberek a vallást, és a forradalmi Párizsban és a nagy francia forradalomban teljesültek be ezek a dolgok. Tudjuk jól azt, hogy a jakobinus diktatúra idején, amire nyílt utalás van a 3,5 éves profécia által, ugye a jakobinus diktatúra 1793-94-től 97-ig dühöngött, és nem csak a templomokat zárták be, és a vallásgyakorlatot függesztették fel, ugye az észistenő szobrát megalkodva és azt dicsőítve, hanem a Bibliát szamár farkára kötve vitték végig Párizs utcáin. Tehát azt mondták, hogy ha ti szamarak akartok lenni, akkor foglalkozzatok ilyen dologgal, mint a Biblia. Félelmetes dolog. Mit engedett meg Isten? Mit engedett meg Isten a Szentlélek legnagyobb vívmányának, a Szentírásnak? Megengedett először egy 1260 éves döbbenetesen hosszú időszakot, amikor a Bibliát félretették, kivonták a forgalomból, és utána megengedett egy még súlyosabb, bár nem ilyen hosszú, de még súlyosabb időszakot, amikor a vallási visszaélésekért azt hibáztatták, ami a legkevésbé volt ezért hibás. Sőt, hát éppen azért volt olyan vallási eltorzulás, mert a Bibliát félretették. De az emberiség tudatát, az emberek tudatát Sátán úgy állította át, hogy akarta, és nem engedte, hogy az emberek fölismerjék azt, hogy épp a Biblia félretevése miatt történt ez a középkori vallásosság, hanem a Bibliának a számlájára írta ezt a középkori eltorzulást. A mélységből feljövő felevad egyébként az ateizmus jelképe, mert hát a mélység a démonok lakhelye, tehát azért az ateizmus nem akármilyen jelenség, az nem olyan, mint a vízből feljövő felevad, mint Róma, nem olyan, mint a földből feljövő felevad, mint Amerika, hanem ugye három felevad van a Bibliában, a mélységből feljövő felevad, az valami félelmetes, hogy emberek tudatát átprogramozza, átmossa emberek tudatát, és nem látják az ok-okozati összefüggést. Tehát mi emberek azért, hogy tudattal rendelkezünk, hogy értelmünk van, annak a legértékesebb része, hogy úgy mondjuk tudományosan, hogy diszkurzíve tudunk gondolkozni, tehát ok-okozati jelleggel tudunk gondolkozni, tehát nem a legfontosabb, nem a intuitív gondolkodás vagy más, hanem a diszkurzív, tehát ok-okozati jelleggel, hogy mindennek láthatjuk az okát. Hát Sátán ezt támadta meg, az emberi tudatnak ezt a legértékesebb részét, és nem az igazi okot mutatta meg, hanem fölcserélte a sorrendet, és úgy akarta feltüntetni, és ma is úgy akarja az emberek előtt feltüntetni, hogy a vallások leszerepeltek, a keresztény vallás is leszerepelt, de tudod, hogy miért szerepelt le? Mert ennek a hátterében ez a kezelhetetlen Biblia van. Ez a semmit érő Biblia van. És ma, ha egy ember, ha vallástalan, akkor általában a vallástalanságával együtt jár az is, hogy a Bibliát fél a kezébe venni. Sőt, jobban fél a Bibliától, mint az eltorzult vallástól. Ezt értsük meg. Ezt meg kell értenünk. Ilyen világban élünk. És az emberek előtt a Biblia tulajdonképpen olyan, mintha halott lenne, mintha nem is létezne. Na de most jön a látomásnak a harmadik szakasza. És most következik be az a csoda, aminek mi is részesei lehetünk, most még csak mint egyes emberek, de részesei lehetünk, mint nagy közösség is, hogyha ezt komolyan vesszük. Miről van szó? 11. verstől. De 3,5 nap múlva életnek lelke adatott Istentől ő beléjük, és lábaikra álltak, és nagy félelem esett azokra, akik őt nézték. És hallottam nagy szózatot az égből, amely ezt mondta nékik, jöjjetek fel ide, és felmentek az égbe felhőben, és látták az ő ellenségeit. És lőn abban az órában nagy földindulás, és a városnak tized része elesett, és megöletett a földindulásban 7000 ember neve, és a többiek megrémültek, és a menny istenének adtak dicsőséget. A második jaj elmúlt, íme a harmadik jaj hamar eljön. És jön a 7. angyal trombitálása, ami a harmadik jajjal egyenlő. Tehát még egyszer, hogy világosan lássuk, mert egy fél oldalon összefoglal itt a Biblia több mint máig tartóan 1700 évet, 1700-1500 évet, és megmutatja lelkileg azt, amit nekünk lelkileg is meg kell értenünk, és amiben részt is kell vennünk. Tehát honnan kezdődött el a látomás? Hogy a kereszténység ugye megszületik az első században, terjed a kereszténység rendkívül mostoha körülmények között, de terjed. Miért terjed a kereszténység? Mert ragaszkodnak az igéhez. A negyedik században következik be ez a változás, amit aztán a hatodik század érlel végsőkig tetté, hogy a Bibliát kiteszik az egyházi gyakorlatból, csak nagyon kis részleteket olvasnak fel a Bibliából. A Biblia egésze az emberek előtt elérhetetlen lesz, tehát gyászruhába öltözve prófétálás 1260 évig, 538-1798 között. Utána, amikor azt hiszük, hogy vége van a középkornak, és most föllélegzés következik be, és végre lehet már szabadon gondolkodni, utána járni a dolgoknak, és a Biblia is elkerül az emberek kezébe, ez igaz, hogy a Bibliát aztán ki lehetett adni. Luther már megszerezte a Bibliának az elvi nagyság alátámasztását, és aztán utána létrejöttek a bibliafordítások, de ez az ateista világcivilizáció, ez a tömeges ateizmus olyan erősen lépett fel a Bibliával szembe, hogy amikor aztán a 18. század végén a nagy francia forradalom, mint egy gongütésként létrekezdi hozni az erőszakos történelmi cselekmények sorozatát, mert ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen 200 éve mi erőszakos történelmi cselekmények sorozatában. Tele van a világunk háborúkkal és forradalmakkal. Legjobb esetben is drámai kormányváltásokkal, amelyek közel sodornak mindig valami forradalomhoz és háborúhoz, és ebben az időben a Biblia úgy tűnik, hogy meghalt, hogy nincs, hogy nem létezik, tehát a látomás is úgy írja elő, még eltemetni se lehet őket, és közben az emberek örülnek, hogy megszabadultak a legfőbb októl, ugye a gonoszság legfőbb okától, de ez teljes értékfelcserélés, mert hát nem ez volt az oka, éppen ennek a hiánya, a Biblia hiánya vezetett ilyen borzalmas okozatokhoz, és most jön a harmadik szakasz, amit így mond röviden János apostol, hogy mit látott, hogy 3,5 nap múlva életnek lelke adatott Istentől ő beléjük, és lábaikra álltak, és nagy félelem esett azokra, akik őket nézték, és hallottam nagy szózatot az égből, amely azt mondta, jöjjetek fel ide, és felmentek az égbe felhőkben, és látták őket az ő ellenséget. Döbbenetes ez a két vers. Tulajdonképpen a halotti állapotból fölkelnek, és egyszer csak emelkednek, és az egész föld előtt a legnagyobbakká lesznek. Kedves gyülekezet, ezt éljük át most az elmúlt két évszázadban, és a mi kevés életünk, amit itt élünk pár évtizedet ez a világon, azt hiszem, hogy most már a végső szakasz fog beteljesedni. Mit jelentett az, hogy lábukra álltak? Mit jelentett az, hogy mégse haltak meg? Ezzel a Biblia csodálatosan érzékelteti azt, hogy Luther ugyan helyretette a Biblia tekintélyét a 16. században, de Bibliát nem tudott még adni az emberek kezébe. A tekintélyét helyreállított, azt mondta, sola scriptura, egyedül a Szentírás. De amikor Luther bár ingyen fordította a Bibliát, bár akkor volt az európai történelemben a legolcsóbb a Biblia, mind a mai napig minden ember meg tudta venni. A Bibliát számtalan kiadásban adták ki Luther idejében, és Luther sem a Biblia fordításért, sem a egy traktátusáért, könyvért pénzt nem kért. Ő mindent ingyen csinált. Akik kinyomtatták, terjesztették nyilván, de azok se egy horribilis áron adták, de így se tudta az egész világot bejárni a Biblia. A magyar Biblia fordítás, mint tudjuk, 800 példányban készült a Károlyi Biblia. 800 példány. Mi volt az, akkor is élt már egy 5-6 millió magyar ember? 800 példány szinte semmi volt. Mikor következett be az, amikor tömeges méretekben, és itt a fontos dolog, emberek kezébe, tehát egyszerű emberek kezébe odaadták a Bibliát, ez mikor következett be? 1798-al záródik a látomás, És az 1800-as évek elén, 1802-ben hozták létre a brit és külföldi bibliatársatot, rögtön utána. 1804-ben az amerikai bibliatársatot, 1816-ban 3-4 bibliatársulat jött létre, és ezek már a 30-as, 40-es években itt voltak Magyarországon is, és hozták az Angliába kinyomott magyar Bibliát. És minden egyes ember kezébe oda kerülhetett a Biblia. És egy amerikai farmer, amikor olvassa a Bibliát, William Miller, egy egyszerű paraszt ember kezdi belátni, hogy mi van a Bibliában, mert a Bibliát Isten nem a papoknak és nem a szerzeteseknek írt, hogy azt a középkorban be akarták mutatni, a Bibliát Isten minden egyes embernek adta, és milyen érdekes dolog, hogy akkor kezdődnek a nagy bibliai felfedezések, amikor a Biblia így az egyes emberek kezébe kerül. Ez egy óriási dolog volt. Ezt nem tudjuk felismerni. Egy magyar történész, a Péter János volt külügyminiszter lánya, Péter Katalinnak hívják, egy döntő tanulmányt írt erről, ez a címe, hogy a Biblia oktatás mindenkinek szóló programja a protestantizmus idején. Ugye arról szól ebben a tanulmányban, hogy Luther helyreállította a Biblia tekintélyét, de Bibliát nem tudott még adni az emberek kezébe. Mikor adtak az emberek kezébe Bibliát? Amikor létrejöttek ezek a 19. századi Bibliát. Látjátok az emelkedést? Mert hát a Bibliának akkor jön meg először is a tisztelete, amikor minden egyes emberhez elkerülve, mert Isten erre a célra szánt, Isten nem arra a célra szánt, hogy néhány ember kezébe kerüljön el, és majd azok ugye majd magyarázzák a többi oktalan kis embernek a Bibliát. Isten arra szánta a Bibliát, hogy te olvassad. Hogy te hogy olvasod. Jézus is ezt kérde, te hogy, csak hát a zsidók idejében megvolt még az, hogy volt írás-olvasás kultúra, Jézus idejében tudtak írni, olvasni az egyszerű emberek is. A középkorban a keresztény egyház sikeresen elérte, hogy analfabéták legyenek az emberek, nem is tudtak írni, olvasni, ezért kellett ugye bizonyos emberek nimbuszát növelni, hogy majd ők lefordítják a ti részetekre. Ebből a hatalmas nagy varga betűből csak a 19. századra jött ki az emberiség, és azóta tart ez a folyamat, egy 200 éve tart ez a folyamat, hogy most már nekünk, egyszerű embereknek is nem probléma az, hogy egy Bibliát megvegyünk. De probléma az, hogy a Bibliát olvassuk, és megértsük. Mert Sátán most is nagy rohamra indult, most már azt nem tudja megakadályozni, hogy a Biblia mindenhova eljusson, de a mai korban is mit látunk, hogy azt akarja elérni, hogy az emberek idegenkedjenek a Bibliától, megbízhatatlannak tartsák, ilyeneket mondanak ma is az emberek, hogy a Biblia túl vastag, nem érthetem meg, hát a papok se értik meg, én hogy érthetném meg, majd ők foglalkoznak velük, majd ők lefordítják, én elmegyek a magam egyházába, gyülekezetébe, én így vagyok jó keresztény, nem, Isten nem adta fel, és a szemünk láttára mit jelent az, hogy a két tanúbizonyság az égbe emelkedik? Hogy egyre több ember érzi a szükségét, hogy magát a Bibliát elővenni, és egyre több ember hajt fejet. Nem az egyháza, nem nagy emberek véleménye, hanem az Isten szava előtt. De úgy hajt fejet, hogy a személyesen meg is ismerte. Itt van a mi nagy történelmi felelősségünk, hogy mi vajon megismertük-e úgy, mint Isten szavát, mint amiből élni lehet, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az ő szájából származik. Úgy is adjuk át az embereknek, mert a két tanúbizonyság úgy megy égbe a felhőkön. Na hát, hogy megy égbe a felhőkön? Úgy, hogy lesznek olyan emberek, akik a Bibliát valóban élik, akiknek az ajkán az ige igazság, ahogy mondták az egyik prófétáról, hogy az Isten igéje hatalmat vesz, melyik bibliai könyvben fordul elő, mint egy refrénként ez a kifejezés, az Isten igéje terjedt és hatalmat vett. Az apostolok cselekedeteiben. Ha az apostolok cselekedeteit elolvassátok, az apostolok cselekedeteiben hogy terjedt a Biblia? Úgy, hogy az emberekhez eljuttatták, az emberek olvasták, és kik voltak azok a nemesebb érabeliek? Akik meghallgatták Pált, és akkor ájuldoztak, hogy ez a Pál milyen okos ember? Ugye nem ezek voltak a bérebeliek, emlékeztek apostolok cselekedetei 17. fejezetében, elment Pál, ők elővették a bibliai írásokat, hogy úgy vannak-e ezek, ahogy Pál mondta, akik utána néztek. Na, mikorunkban is így kell, hogy terjedjen a Biblia. Te is ezért rendkívül sok dolgot megtehetsz. A Biblia terjesztés, a házi bibliakörökön keresztül, a különböző könyvek terjesztésén, az egyszerű beszélgetésekben, amikor megvárod, hogy a másik ember kérdez, vagy valamit nem tud megoldani, és te, mint aranyalma ezüstányéron tudsz mondani egy tiszta mondatot, egy olyan igazságot, amit soha sehol máshol nem hallhatnak az emberek. A szemünk láttára kell, hogy beteljesedjék ezt, hogy az égbe mennek felhőkben. Ma azt mondhatnátok, hogy hát a Bibliát szintén nem nagyon veszik sokba, szinte mondanám semmibe veszik, mert most az egyháziasság annyira erőteljes és annyira domináns, de meg fogjuk látni, hogy ugyanaz lesz, mint Luther korában, az egyházak nagyon erősek, mondani ugyan semmit nem tudnak az embereknek, azon kívül, hogy szédítik őket és becsapják őket, de az Isten igéje úgy, ahogy Luther száján is megszólal, és hatalmat vesz, és az emberek odafordulnak, mert látják azt, hogy egyedül az Isten szava megbízható ebben a világban. Semmi más, csak az Isten szava. És ez a szemünk láttára úgy fog lezajlódni, hogy most a nagy kérdés személyesen mindannyiunk számára, hogy ebben mi hogy veszünk részt. Ez a nagy kérdés. Egyrészt, hogy tapasztaljuk-e az Isten igéjének az átformáló személyiséget, átformáló erejét, tapasztaljuk-e a Szentléleknek a csodálatos munkálkodását, és ebben más embereket is részesíteni szeretnék. Ez itt mindannyiunk számára a legnagyobb kérdés, hogy ebbe te most hogy veszel részt? Főleg, ha ismered ezeket a proféciákat, mert amit a proféciák megjövendőltek, az be fog teljesedni. A szemünk láttára teljesedik be. Vége van már annak az időszaknak, hogy gyászruhába öltözve kellett profétálni. Vége van már annak az időszaknak is, hogy halottként feküsznek a gonosz város utcáin, és úgy tűnik, mintha megsemmisültek volna. Most a Biblia itt lehet a kezünkben, tapasztalod-e, hogy mit jelent a te életedben, és át akarod-e adni annak a Szentléleknek a segítségével, aki magát a Bibliát is ihlette, és aki ott van, amikor te ezt cselekszed, mert a másik emberben ő fog világosságot gyújtani, amikor te ezt csinálod. Csodálatos. Ha bármilyen más szempontból lehangoló korszakban élünk is, egy nagyon cudar és embert megpróbáló korszakban, de ilyen szempontból csodálatos korszakban élünk, hogy az Isten megoldása, az Isten igéje eljuthat bárki emberhez. Itt a nagy kérdésünk, hogy mi vajon ebben cselekvő részesek akarunk-e lenni, vagy pedig azt mondjuk, hogy majd a Jóisten elvégzi. A Jóisten mindig emberek által végezte el a dolgait. A Jóisten el tudná végezni úgy is, hogy valóban szó szerint felmegy az égbe felhőkön, és minden nap ragyogó világossággal ki lenne írva a mennyre, hogy most mit kell csinálni. De Isten nem így végzi el, hogy mindig embereket keres, és ez a látomás is figyelmeztessen bennünket arra, hogy a Szentlélek ma is működik, hogy embereket rá akar vezetni a bűnre, hogy abból ki kell jönni, az igazságra, hogy abban növekedni kell, és ítélet tekintetében, hogy Jézus elkezdte az ítéletet, és amikor eljön az ítéletnek a végrehajtása, fog bekövetkezni, lesznek, akik örök életet fognak kapni az ítélet nyomán, de lesznek azok, mert más választás nincs, csak két választás van, akik örökre ki fognak hullani az életből, az élet jogát el fogják veszíteni. Tehát félelmetes, ünnepélyes, nem lehet elmondani, hogy milyen korszakban élünk. Ehhez képest valóban sokszor a saját személyes életünket alvásnak tarthatjuk, a gyülekezet életét is alvásnak tarthatjuk. De én azért beszélek erről a látomásról, hogy ez felrázó erővel hasson mindannyiunkra, hogy ne aludjunk és ne fogadjuk el mások alvását vagy a gyülekezet alvását sem, hanem ébredjünk fel, és tegyük meg azt, amit a proféciákban Isten elébünk tár, hogy ezért csodálatos és ünnepélyes ez az idő, mert közel vagyunk ahhoz a pillanathoz, hogy az Isten országának ez az evangéliuma, nem akárhogyan, bizonyságul hirdetetik minden népnek, és Jézus eljöhet. Nagyon gyorsan be fog ez következni. Hogy itt a Biblia történetében is láttuk, hogy az 1260 év után milyen gyorsan bekövetkezett az ateizmus félelmetes, lesöprő jellegű támadása, most viszont Isten a hosszú előkészítés után valami csodálatos gyorsasággal fogja beteljesíteni a művét. Erről a műről nagyon könnyű lekésni. Én azért beszélek ezekről a kérdésekről, hogy senki ne késsen le. Én azt gondolom, hogy ma a legnagyobb jó, amit bárki emberrel meg tudunk tenni, hogy a tétova, tanácstalan embereknek világosságot adni. Nem csak beszéddel, természetesen a cselekedeteinkkel, az egész életünkkel is, ma olyan emberekre van szükség, akik a világosságnak a fiai. Ezek közé kerüljünk be azzal, hogy ennek a történelmi proféciának is a sodrába állunk, és cselekesszük meg azt, amit meg kell tenni, és ennek jegyében szeretném majd, hogy délután elgondolkoznánk azon, hogy a 16. században egy ember megfordította az egész történelmet. Egy ember. Az Ószövetségben is van ilyen, hogy egy József megfordítja az egész történelmet. Van ilyen, hogy egy Mózes megfordítja az egész történelmet. Ellen White azt írja a Nagy Küzdelem című könyvében, hogy Luther Mártonon kívül talán nem volt olyan ember a múltban, aki a kereszténység történelmét ilyen nagy szabással megfordította volna. Egy több mint 1000 éves sötétségből sikerült a világosságra kihozni a kereszténységet. És utána van még egy jelentőségteljes mondat, a Nagy Küzdelem 4 fejezetben beszél Lutherről. Mindjárt az első fejezet első bekezdésében oda tette Luther életének a titkát. Azt mondja, hogy Luther semmi mástól nem félt. Lutherben semmi más félelem nem volt, csak az Isten félelem. Lutherben semmi más félelem nem volt, csak az Isten félelem. Amikor az emberben van világosság, értékeli a világosságot, mint hatalmas kincset, meg kell, hogy szülessék az emberben a bátorság is. Világosság és bátorság, tiszta gondolkozás és föllépni tudás, ezt tette Luther Mártont rendkívülivé, és azt gondolom, hogy a korunk keresztényeit is ezt teszi majd rendkívülivé, mert ezáltal fog fölmenni a két tanúbizonság a felhőkön, az ég közepébe. Amikor Luther fellépett és megszólaltatta az igét, az olyan világosság volt, hogy az emberek pontosan külön tudták választani a mennyből jövő világosságot, attól a sok vallásos, ömlengő, ájtatoskodó, semmit érő pejvától, amivel addig laktatták őket. Ma is így fog bekövetkezni. Az embereket ma is laktatják sok semmitérő, ájtatos, féligvallásos, negyedikvallásos, vallásosság látszatát keltő dolgokkal. Nincs erejük, ott van erő, ahol az Isten beszédének a megszólaltatása van. Erre szerettem volna felhívni a figyelmeteket, és tulajdonképpen délután ezt szeretnénk folytatni, amikor az ország szerte levetített Luther filmekre szeretnénk fölkészíteni benneteket is. Gondolom azért vetítettétek le 1 héttel ezelőtt, hogy valamelyest képbe legyetek. Luther életében nekünk is el kell mélyednünk, hogy a Szentírás egyes élettörténeteiben is, számunkra ez szent történet, a Szentlélek csodálatos munkája, hogy tudott valakit a sötétségből a világosságra vezetni. Segítsen a Jóisten bennünket, hogy ez nekünk is tapasztalatunk legyen, és eszközök lehessünk mások megmentésében is. Amen.